Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 24. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Csejtei Dezső 1951. április 19-én született Szegeden. Történelem angol szakos tanári diplomáját itt Szegeden végezte, kapta a JATE Bölcsészettudományi Karán 1974-ben. 1977-ben filozófia szakos előadói diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1974 óta ugyanakkor az STE BTK filozófia tanszékének oktatója. E tanszéken volt tanár, segéd, adjunktus, docens, majd 1997-től egyetemi tanár. Bölcsész doktori értekezését 1976-ban védte meg Hegel történet filozófiájáról írt disszertációjával. 1982-ben kandidátusi fokozatot szerzett Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset ontológiájáról szóló értekezésével. 2004-től az MTA doktora. Értekezését az élet és egzisztenciál filozófiák halálfelfogásáról írta. 1997-ben habitált a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Kutató munkája mindvégig alapvetően filozófia történeti irányultságú. Egyik fő kutatási területe a modern, később pedig a reneszánszkori spanyol filozófia, Unamuno, Ortega y Gasset és Vitoria bölcselete. E témakörből eddig 19 könyve jelent meg magyar és egy spanyol nyelven. Kutatásainak elmélyítését több ösztöndíj elnyerése tette lehetővé. Ilyen volt 1992-ben Salamanca, 1997 és 2000 között Granada, vagy 2012-ben Madrid. Számos spanyolországi és argentin egyetemen tartott már előadást. 1998-tól rendszeres résztvevője a Salamancai Egyetem spanyol és ibero-amerikai filozófiai konferenciájának, tagja a Spanyol Filozófiai Társaságnak és szerkesztőségi tagja a Társaság folyóiratának. A másik kutatási terület a 19-20. századi német élet és egzisztenciál filozófia, Nietzsche, Spengler, Dilthey, Heidegger és Jaspers bölcselete. E témakörből úgy szintén több monográfia és fordításkötet szerzője, így például az Oswald Spengler élete és filozófiája című monográfiájé, ugyanakkor Spengler főművének a Nyugat alkonyának egyik fordítója. Előadást tartott Graz, Göttingen és Mainz egyetemein, tagja az Oswald Spengler társaságnak. Oktatási tevékenysége elsősorban a jelzett területekhez kapcsolódik. Vendégprofesszor volt az Újvidéki Egyetem Magyar Intézetében, a Veszprémi Pannon Egyetemen, valamint Madridban. Tudományos és oktatási tevékenységét 1997-ben a Széchenyi professzori ösztöndíj odaítélésével is elismerték. A professzor úr aktív tudományszervező tevékenységet is folytat. Több mint 20 éve részt vett a tudományos minősítésben. Jelenleg is tagja az MTA Filozófiai Bizottságának, illetve az MTA közgyűlési képviselőinek választották két ciklusra. Több OTK a pályázat témavezetője volt. 2005 és 2009 között az OTK a filozófiai zsűriének vezetője, alapító tagja a Magyar Filozófiai Társaságnak, amelynek 2002 és 2006 között az elnöki tisztségét is betöltötte. 2007 óta a BTK filozófiai doktoriskolájának vezetője, több magyar és külföldi filozófiai folyóirat szerkesztőségének tagja, 1990 és 2000 között a filozófia tanszék vezetője. Végezetül a spanyol filozófia és kultúra területén végzett munkásságáért 2009-ben Juan Carlos, spanyol király, a spanyol polgári érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesítette. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bevezető szavakat, és ahogy látják, a mai foglalkozásnak, illetve előadásnak a témája egy német gondolkodó Spengler főműve lenne, a Nyugat alkonya címet viseli, és rögtön bemutatnám, illetve mielőtt erre sor kerülne, a Spengler jelenségről is egy-két szót ejtenék. Tulajdonképpen itt az a helyzet, hogy ez az ember magát igazán hát a filozófiai szakmán kívülinek tekintette, és a filozófiai szakma sem nagyon fogadta be, ugyanakkor a bölcselet történetének egyik legnagyobb kasszasikerét érte el a műveivel, nem csak ezzel, hanem más könyvekkel is. Az eladott példányszámai ennek a műnek 1966-ra már elérték az 1 milliót. Ugye itt van egy kép róla, elég marcon a kinézet, és másrészt pedig egy karikatúra is található róla egy korabeli ábrázolásban. És itt található ez a két könyv, ami tehát a Nyugat alkonya címet viseli. Kérem szépen, ennek a lefordítására 1989 előtt nem kerülhetett sor. És amikor bekövetkezett a rendszerváltozás, akkor kopogtattunk az Európa könyvkiadónak az ajtaján, és akkor jelentkeztünk, tehát feleségemmel, Juhász Anikóval és Simon Ferenc kollégámmal, hát több éves munkával, láthatják, 1200 oldal, neki gyűrköztünk, és lefordítottuk ezt a munkát magyarra, tehát most már elérhető. Az, hogy mennyire aktuális Spengler, mutatja, hogy még a 2000-es évek elején is jelennek meg különböző nyelveken fordítások ebből az alapműből, így például a görög, a cseh, a szerb, észt, illetve a teljes svéd fordítás is, lehet, hogy azóta már más nyelveken is megjelent, tehát egy akut, aktív hatást kifejtő gondolkodóról van szó. Na most mi ennek a hallatlan népszerűségnek az oka? Ugye a filozófusok általában nem szoktak olyan túl népszerű emberek lenni, néhány kivételtől eltekintve Spengler ezek közé tartozik. Hát ide formai és tartalmi okokat egyaránt lehet megemlíteni. A formai okok közé tartozna az, hogy egyesíti magában, ahogy föl is van sorolva, a profétai, szinte vallásos hevületet, a tudományos igényű precizitást, ez szintén megtalálható benne, valamint az ihletet, művészi kifejezésmódot. Tehát Spengler stílusa voltak éppen ennek a háromnak az elemnek egy rendkívül érdekes és élvezetes ötvözete. Tehát ráadásul még olyan filozófusról van szó, akit még olvasni is élvezetes, tehát az megint ritka dolog szokott lenni. A tartalmi oka népszerűségnek már fogósabb kérdés. Itt voltak éppen ő is arra kérdésre próbálja a választ megtalálni, ami a parasztembertől kezdve az atomtudósig nagyon sokakat foglalkoztat, ez pedig rövidre fogva az, hogy mit hoz a jövő. Mi fog történni nagyobb ívben mondjuk történetileg az emberiséggel, a távlatokat tekintve, és hát ez az a kérdés, aminek ő is valójában a nyomába szegődik, és ennek a megválaszolására korábbiakban már számos kísérlet történt. Tehát én például a vallások esetében kezdetben a pogány táltosok, jósok, jövendőmondók, később pedig a profétikus irodalom képviselői törekedtek, hogy fellebbentsék a fájtlat a jövőről, valamilyen belátást, bepillantást nyerhessenek bele. Aztán a művészet területén ilyen az ihletett művész, a költő, aki váteszként lép elő és jövendőlést tesz, ez is gyakran szoktunk találkozni vele. Valamint a tudományok is foglalkoznak ezzel, jelenleg ugye a prognosztika viseli az egyik ilyen tudományterület nevet, régebben ezt futurológiának nevezték, de a tudomány sem vak ez iránt a kérdés iránt. Na most Spengler ugyanennek a problémának, tehát még egyszer az emberi jövő kérdésének a nyomába próbál szegődni, és a nyitó mondat is ennek megfelelően hangzik el. Jelen könyv a legelső kísérlet arra, hogy a történelmet előre meghatározzuk. Hát ebben van egy kis túlzás, mert nem a legelső kísérlet volt, minden esetre hát 6-7 év ilyen intenzív munka után picit hát ilyen büszkeség fogta el, hogy milyen vállalkozásba kezdett, de minden esetre az ezután következő csaknem 1200 oldal ennek a célnak a szolgálatában áll, hogy ebből valamit megragadjon. Ki kell emelni, hogy Spengler itt egy új nézőpontot hangsúlyoz és vezet be a történet filozófiába, ez pedig egy biológiai kiindulópont, vagy szociobiológiainak is lehet talán nevezni. Itt az a helyzet, hogy korábban az ész játszott elsősorban döntő szerepet a történetfilozófiai gondolkodásban, azt abszolutizálták, olyan egymástól távol álló gondolkodók, mint ott föl vannak sorolva, Hegel, Marx, Comte, Spencer vagy Karl Popper, És ezzel párhuzamosan, tehát az észnek a túlhangsúlyozásával az ember biológiai mi volt a háttérbe szorult. Megjegyezném, hogy gyakorlatilag ez a probléma, hogy hogy viszonyul az ember a önnön biológiai mi voltához, ma is egy égető kérdés, itt ugye a genderizmus körül folyó vitákra utalnék, ahol ugye hát a biológia és a társadalmi nem igen erős konfliktusba kerül egymással, és hát megpróbálják az előbbit háttérbe szorítani, tehát ez mind a mai napig egy igen akut kérdés. Spengler viszont olybá veszi a történelmet, és ez egy nagyon fontos dolog, mint idézném, mint egy roppant szigorú felépítésű és tagolódásában a legteljesebb értelmet hordozó organizmust, amelyben immár a jövő sem tűnik többé formátlan és meghatározhatatlan képződménynek. Tehát látható, itt három szót húztam ki sárgával, ezekről teszek említést a következőkben is röviden. A legfontosabb talán az organizmus szó, vagyis. Spengler úgy látja, hogy a történelem, miután egy élő biológiai lény az ember műve, maga is meghatározott szerkezettel, struktúrával rendelkezik, tehát nem a vad önkény, a szeszély uralja, mint ahogy a fölszínen ez látszik olykor, amikor a legkülönbözőbb események történnek, hanem van valamilyen rend benne, valamilyen mélyebb rend hatja át. És ezt a szerkezetet közelebbről ilyen alaktani morfológiai jellegűnek szokás nevezni, a morfé, ugye a görög alakforma szó alapján. És a feladata számára az lenne, hogy ezeket az alakzatokat tárja föl, azoknak hasonljon mélyére, amelyek a történelemnek a mélyebb rétegeit teszik ki. Ez az egyik momentum, amit ki kellett a háromból emelni. A másik az, hogy ez az organikus szerkezet, ez értelmet hordoz. Erről mélyen meg van győződve, hogy valamilyen értelem honol, ennek a felszínen sokszor kaotikus, véletlenszerű és spontán eseménysorozatnak a mélyén. Tehát a világtörténelemmel való foglalkozás ennek az értelemnek a felszínre hozását, napfényre hozását foglalná magába, vagyis értelemfejtést jelent, ugye idegen szóval ezt értelmezést annak hermeneutikának szokás nevezni. Tehát ez a második. És a harmadik pedig, hogyha van ez a struktúra, szerkezet, és aminek értelmes felfejtést adunk, akkor ez már bizonyos értelemben a jövő titkait is föllebbenti előttünk, nyilván nem minden apró részletében. Mert az nagyon jó lenne, ha tudnánk, hogy az ötös találat most mondjuk szombaton milyen számok alapján sikerülne eltalálni. Na erre a Spengler sem merészkedett, mert az lenne az igazi. Viszont fővonalaiban azért mégiscsak talán kitapinthatók vagy körvonalazhatók a jövőbeni főbb folyamatok. És akkor itt kezdünk közeledni ehhez a nagy műhöz közelebbről. A biológiai kiindulópont alapján sikerül neki legalább három ponton részt ütni a hagyományos elképzeléseken, a hagyományos történetfilozófiai nézeteken. Ezek pedig az alábbiak, és majd rögtön kicsit részletezem őket, először is felmondja az egységes világtörténelem koncepcióját, vagyis azt, hogy az emberiség története az valami egységes folyamatba rendezhető el, és ennek alapján körvonalazódik. Másrészt szakít azzal a fölfogással, hogy a világtörténelmet szakadatlan haladás jellemzi, tehát elindultunk valahonnan a fatövéből, és akkor azóta szépen egy haladás jellemző, a töretlen haladás jellemző az emberi történelemre. Harmadrészt pedig elutasítja az Európa központú fölfogást, ami szerint Európa a központja és mozgató ereje voltak éppen a világtörténelemnek. Az a fogalom pedig, amiben ezt a három változást létre tudja hozni, az nem más, mint a kultúra fogalma. És akkor itt egy kulcsfontosságú fogalommal találkozunk, amit most visszavetítek az előbb említett három dologra, tehát azt mondjuk először is, hogy az egységes világtörténelem helyett Spengler kultúrák sokféleségéről beszél. Itt idéznék, a kultúrák organizmusok, a világtörténelem pedig ezek összéletrajza, összbiográfiája, de ez nem egy egységes folyamatként képzelhető el, hanem úgy, mint egy összeadás. Tehát ez a világtörténelem az nem ténylegesen egy egységes folyamat, hanem ezeknek a kultúráknak összességükben való szemlélete. Tehát kultúrák sokféleségéről lehet beszélni, ez lenne az első pont, egy egységes világtörténelem helyett. A második, illetve még ehhez tartozna az, hogy egységes világtörténelemben gondolkodunk, beszélünk, az többnyire nem magától értetődő valami, hanem csak a mi kultúránk, a nyugati, vagy másképpen fauszti kultúra, ahogy majd ezt később részletezem, annak a szellemi terméke. Tehát másút ez nem nagyon merült föl, kizárólag, illetve elsősorban a mi európai fauszti szemléletünk szüleménye volt a kép, ez az egységes világtörténelem gondolata. A második momentum az ugyan az organizmussal, az elevenséggel függ össze, ez azt jelenteni, hogy ezeknek a kultúráknak megvan a maguk életritmusa. Ez egy nagyon fontos gondolat. Az értő szemnek, tehát a vizsgáló szemnek, mint amilyennek ő magát is tekintette, ezt a ritmust, ezt a taktust kell valamilyen formában észlelnie a jelenségek sokféleségének a mélyén. És ennek az életritmusnak az alapját így ragadja meg, idézném megint, mindegyik kultúra ugyanazon életkorokon megy keresztül, mint az egyes ember. Mindegyiknek megvan a maga gyermek, ifjú, felnőtt és akkora. Ugye, tehát ebben nagyon plasztikusan előttünk áll az organikus jelleg. Tehát ahogy az ember is ezeken az élet szakaszokon megy keresztül, ugyanúgy egy adott kultúra is, mint egy nagyobb élőlény, hasonló fázisokat fut be, és hasonló szakaszokat jár be. Erre majd később még föl fogom hívni a figyelmet, ez fontos. A harmadik kapcsán az Európa központúságnál pedig itt ugye ezt megjelzik bizonyos ilyen gúnnyal, hogy Európa nyugati része képezi a szilárd pontot, e pont körül pedig gigászi történelem, évezredei és távoli roppant kultúrák forognak kellő szerénységgel. Tehát mi vagyunk európaiak itt a központban, és minden körülöttünk zajlik hozzánk viszonyítva, és mi képezzük ennek az egész rendnek a tengelyét. Spengler szerint ebben a nyugat-európai embernek az önteltsége mutatkozik meg, és a kultúrák sokféleségének a gondolatával pontosan ezt az Európa központúságnak húzza ki a fogát, azt lehetne mondani, és egy egészen más elrendezést képez. Na és akkor nézzük most már, hogy a kultúrán mit értünk közelebbről. A kultúra minden elmúlt és jövőbeni világtörténelem ős jelensége, úrfenomén. Ez a Goethétől származó kifejezés arra utal, hogy a kultúrát tekinti Spengler a történelem végső egységének. Tehát nem a nemzetet, nem az államot, nem az országot, nem az uniót, hanem egy kultúrát, ami mögé már nem lehet visszamenni. Tehát, hogy ennél még eredendőbb ilyen megnevező fogalmat megítélése szerint nem lehet találni. Tehát jegyezzük meg egyelőre ezt, hogy egy ős jelenségről van szó. Na most ennek a kultúrának, mint olyannak kettős jellege van. Tehát kívülről nézve semmilyen végső célt vagy rendeltetést nem teljesít, vagy nem hordoz magába. Tehát nincs olyan külső cél, ami felé egy kultúrának úgymond haladni kellene, hanem itt valami növényi, botanikai képpel élve, ezek mint élőlények, fenséges összevisszaságban tenyésznek, mint virágok a mezőn, tehát kisarjad itt egy másik, másút, stb. Tehát ezek nem hordoznak olyan célt, mint mondjuk egy keresztény történetfilozófiai fölfogásban. Vagyis nincs egységes üdvtörténeti projektum, ilyen kivetülés, nincs üdvrend, nem lehet erről beszélni. Belülről viszont azt mondja, hogy egy kultúra fokozatosan megvalósuló beteljesedés. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy minden kultúra, amikor megszületik, bizonyos lehetőségekkel terhes, lehetőségeket hord magában, és a kultúra története nem más, mint ezeknek a lehetőségeknek a kihordása. Van, amikor ezek félbeszakadnak, erre is van példa, sajnos ezekre nem tudok kitérni, nem minden esetben, de tipikusan ez a rajza egy kultúrának, amikor ezeket a lehetőségeket beteljesíti, utána hanyatlásnak indul, és a végén ugye elpusztul. Egy kultúra keletkezésével kapcsolatban röviden csak azt jegyezném meg, hogy a tájjal áll összefüggésben, tehát egy kultúra megszületése egy bizonyos embertípus és egy meghatározott táj sajátos találkozásának az eredménye, és ez idézi elő egy ős szimbólumnak a megszületését, ami arra az adott kultúrára általában jellemző lesz, nem minden egyes alkotására, de a jellegzetes, tipikus alkotások ezt az ős szimbólumot fejezi ki. Majd megpróbálom illusztrálni a mi nyugati kultúránk, a fauszti kultúra alapján, hogy mit jelent a mi kultúránknak ez az ős szimbóluma, majd a későbbiek során ezt részletezni fogom. A kultúrák száma összesen 8 a áttekintése szerint, kínai, indiai, babiloni, egyiptomi, mexikói, utána pedig 3-at 2 névvel lát el, antik vagy apollóni, arab vagy mágikus, illetve nyugati vagy fauszti kultúra, ez utóbbiban élünk ma mi is benne. Mondom, mert ki fogok térni. Nyilván számos problémát vet föl, mint ahogy maga az egész mű rendkívül gazdag különböző kérdéseknek a megfogalmazásában. Egyrészt fölvethető az a gond, hogy hiányzik a prekulturális szín. Tehát mi volt egy kultúra kialakulása előtt? Mi történt ott? Hogy zajlott ez az egész, és hogy alakul ki ez a kultúra? Szóban forgó kultúra, ez például tisztázatlan. Mentségére legyen mondva, hogy idős korában megpróbálta megírni az emberiség őstörténetét. Egy gigantikus munkába fogott bele, amit nem tudott elvégezni, 2 vaskos kötet jegyzet maradt meg belőle, mert ezt egy ember nem is tudná megcsinálni, de ezt próbálta volna, ezt az archaikus régi időszakot földolgozni, belepusztult gyakorlatilag, sajnos ez nem ért véget. De fölvethető az a kérdés is, hogy miért éppen 8 van, miért nem szerepel benne például Japán, Fekete-Afrika, Dél-Amerika, stb. Tehát különböző kérdések nyilván szegezhetők neki, és hát annak idején is, akkor megjelent jó néhány ilyen problémát vetett föl. Viszont pozitív oldal, újfent hangsúlyoznám, az Európa központú szemléletnek a felmondása. Na és most kezdünk a dolog velejéhez térni, amit a kultúrák egyidejűsége címszó alatt lehet tárgyalni. Ennek a lényege az, hogy itt nem a külső kronológiai idő számít a kultúrák áttekintése során, vagyis nem egy külső objektív időskála, mint amilyen a keresztény időszámításáé, ugye, tehát hogy Krisztustól kezdődik, ugye az előtt és az utáni időszak van, és mind a két irányba ugye egy skála nyúlik végig, tehát nem ez a külső kronológia számít itt, hanem a belső idő, ami az egyes kultúrákat áthatja. Tehát ez az emberi életkorokra emlékeztető belső idő, tehát még egyszer a születés, felnövekedés, virágkor, hanyatlás és pusztulás ideje, ami még egyszer, tehát egy belső időnek számít. És akkor ennek alapján gondolják, tehát próbálják maguk elé képzelni, alakul ki az egyidejűségnek egy furcsa és elgondolkodtató képe. Tudnilik, képzeljük el itt az egyik kultúrát, ami befutja a maga körét, itt egy másik, az arab, itt egy harmadik, a nyugati, tehát mindegyiknek megvan a maga belső ideje, ami körülbelül egy olyan 1000-1200 évet tesz ki mindegyik esetében, és akkor ilyenkor azt mondja, idézőjelbe teszi persze, hogy egyidejűnek nevez két olyan eseményt, ami az egyik kultúrának ugyanazon a pontján jön létre, vagy jelentkezik, mint egy másik kultúra esetében. Tehát majd rögtön illusztrálom, hiába választja el 1000 vagy 2000 év egymástól ezt a két eseményt, mivel mindegyik kultúrán belül az a konkrét esemény hasonló funkciót tölt be, az értelmezése szerint ezért ez egyértelműnek tekinthető. És így jelenti ki itt az alsó idézetben, egyidejűleg megy végbe az ionművészet és a barokk kialakulása. Vagyis, tehát az, ami az antik görög kultúrában az ionművészet, a fauszti nyugati kultúrában annak felel meg, meghatározott stílusjegyek alapján, ez szépen részletezi, a barokk. És ezért jelenti ki, hogy Polygnotos, tehát egy antik szobrász és Rembrandt, Polykleitos és Bach kortársak, itt be is rakok képeket róluk, tehát hogy ezeket ő kortársaknak tekinti az egyidejűség alapján, holott világos, hogy a kronológiai időben elválasztja ezeket 1500-2000 év, de a funkciójuk, amit ezek betöltenek egy adott kultúrán belül, valami hasonlóvá egyidejűvé teszi őket. Vagy itt a másik kép, Polykleitos és Bach esetében. Na most, tehát ez jelenteni az egyidejűség gondolata, és akkor erre az egyidejűségre támaszkodva, nyílik lehetőség arra, hogy használja az egyik legfontosabb módszertani eszközét, amit Spengler analógiának nevez. Ugye a mai tudományos gondolkodás nem használ analógiákat, az okságra támaszkodik. Az okság alapján gondolja el a világot, Spengler egy régebbi fölfogáshoz nyúl vissza, ami analógiákat is figyelembe vesz. Ez a szó eredetileg ugye a görög matematikában használt szakkifejezés, az analogon vagy analogon a Pitagoreus iskolában alakul ki, és az arány megnevezésére szolgált, ennek a latin megfelelője ugye a proporció. Na most, az analógia, figyelembe véve az egyidejűség gondolatát, amiről volt szó, idézném, lehetővé teszi, hogy egymástól különböző képződményeket az egybevetésben egymás mellé állítsunk, azonos struktúráikat és törvényszerűségeiket felmutassuk, melyek az egybehangzóság bizonyítékához szolgálnak. Tehát analogikus módon következtetek az egyik kultúrában már végbement eseménysorból, egy végbement történéssorból, egy másik kultúra hasonló esemény sorára. Na most... Hát, hogy mit hasonlítok itt össze mivel, az egy nagyon bonyolult kérdés, és hát erre is egy részletes módszertan dolgoz ki a Spengler, viszont ezeknek az analogikus összehasonlításoknak mestere volt. Tehát, hogy 1500-2000 év távlatából tudott úgy dolgokat, jelenségeket, személyeket egymás mellé állítani, hogy az embernek kikerekedik a szeme, amikor olvassa. Tehát úgy tudnám megvilágítani, mint egy jóga gyakorlatot, ugye mi az okság viszonyok között ugye megszoktuk, hogy hogy ízesülnek az időben, hogy épülnek egymásra az egyes események. Na most a Spengler azt csinálja, mintha egy jóga gyakorlatnál ezeket az ízületeket kifordítaná egymásból, és egész más összefüggési pontokat találna, és voltak éppen új módon láttatja a dolgokat, a jelenségeket az analogikus eljárásmód alapján. Nyilván sokan bírálták ezt, és sokszor nem is alaptalanul, de az ötlet, az, hogy így is lehet szemlélni a dolgokat és a világot, és ez hozadékkal is jár, nagyon gazdag hozadékkal, mindenképpen az érdemére szolgál. Így tehát, ezt mondtam az előbb, ha elmélyülök a korábbi kultúrák történelmében, analogikus módon lehet következtetni arra, hogy egy későbbi kultúrában mi hogy történt meg, vagy hogy fog megtörténni. És pontosan ez nyit majd kulcsot a jövő kérdéséhez, miután az egyidejűség alapján, a korábbi kultúrák történeti pályája alapján analogikusan én tudok következtetni a miénkre, vagy egy későbbire. Most kitérnék a fauszti kultúrára, mint arra a kultúrára, amelyikben mi is élünk, ennek a közelebbi elemzésére, illetve értelmezésére. Ezzel foglalkozott a legtöbbet, hiszen ő is ebben élt, meg mi is ebben élünk, ez a fauszti kultúra. Ugye maga Fauszt alakja ugye rendkívül ellentmondásos, magába foglalja tudásra, ismeretre törő ember örök típusát, valamint az ördöggel cimboráló mágust, a javíthatatlan titánt, a hübrisz, a gőgnek, a fennhéjázásnak a képviselőt, mint negatívot, tehát egy gazdagon árnyalt, nyilván rendkívül összetett mítikus figura a nyugati ember megnevezésére. Mit jelent a fauszti megnevezés Spenglernél? Erről is könyvek szólnak, külön monográfiák, tehát a fauszti problémát, hogy hogy dolgozza vele a Spengler. Na most ezen nem mást ért, mint a térhez való viszonyulás sajátos formáját. Egy sajátos térartikulációt. Itt megállnék pillanatra, mert ez nem csak a fausztira jellemző, hanem a többi kultúrára is, ha nem is dolgozza ki mind a nyolcat egyforma részletességgel, de legalább ötben mindegyiket egy sajátos térélménnyel, sajátos térartikulációval hozza kapcsolatba, Kínát épp úgy, mint Egyiptomot, és azokat a kultúrákat, például az arab mágikus kultúrát, amelyekkel részletesebben foglalkozik. Tehát ez nem úgy, és bocsánat, az, hogy a térartikulációjáról van többnyire szó, ez azt is maga után vonja, hogy az építészetnek mindegyikben nagy jelentősége van, hiszen a térformálásnak az egyik eklatánsabb módja az építészet. De vissza ide, tehát a térhez való sajátos viszonyulás a fauszti emberre, amely egyrészt a messzeség, a határtalan, a végtelen tér föltárulkozását mutatja, másrészt pedig annak meghódítását, legyőzésének akaratát fejezi ki. Tehát gyakorlatilag a végtelen tér, annak birtokba vétele és meghódítása, ez az ős szimbólum, tulajdonképpen ez az, ami a fauszti kultúrát jellemzi, és ami születésétől fogva áthatja. Ez a tér, hozzátehetjük, nem egyenlő a newtoni abszolút fizikai térrel, mert ennek nincs kitüntetett iránya, tehát ott a három dimenzió az gyakorlatilag egyenértékű. ha jól tudom, ez a végtelen tér, ami a fauszti ember előtt tárul föl és nyílik meg, azáltal ölt formát, hogy az emberi munkaprogramnak a tárgyává válik, tehát irányjal rendelkezik. Ezt a teret teremti magának az ember, a fauszti ember, és próbálja kitölteni, tehát a munkaprogramjának a szerves részévé teszi. Ahogy már Madács is megfogalmazza, végtelen a tér, mely munkára hív, tehát valami ilyesmiről van szó, itt is a végtelen térnek a figyelembevételénél. Most tehát ez így a fauszti ember cselekvések által vagy során formálódik meg, tehát nem üres fizikai tér, hanem olyan tér, amit közben teremt is maga számára az ember, és ennek a távolsággal, messzeséggel azonosított térnek a legyőzése tulajdonképp távtalanítást jelent, közelhozást. Vagyis úgy tudom legyőzni a teret valamilyen módon, hogy ami abban van, azokat közelebb hozom magamhoz, legyőzni a messzeséget, mindent közel akarok hozni saját magamhoz, vagy legalábbis amennyire lehet. Tehát voltaképp a legyőzés az ezt foglalna elsősorban magába. Milyennek a fauszti kultúrának a kezdete? Ezt az ezredforduló körüli időszakra helyezi Spengler, nem a mostan ezredfordulóra, hanem 1000 évvel korábbra, tehát hogy idő után 1000 körüli időszakra, amikor a normann, magyar és különböző arab hadjáratok, hódítások után az ezredforduló idején kezd Nyugat-Európa ismét magához térni. És innen indul el egy roppant érdekes fejtegetés, amit végigvisz 900 éven keresztül. Azzal kezdi például, hogy a fauszti szellem, tehát a messzeség a tér meghódításának az egyik első képviselői a vikingek. A normannoknak a nyugati ága, ugye, akik ezeken az apró hajókon eljutnak Izlandig, Grönlandig, sőt még Észak-Amerikában is egy ideig élnek, és ebben a gazdasági katonai okok mellett szerepet játszik a viking jellem is, amit a kalandvágynak, halálmegvető bátorságnak, dicsőségvágynak lehet nevezni. Tehát egy pillanatra ránézünk ezekre az apró, törékeny hajókra, amit a háborgó tengeren, óceánban elindulnak ismeretlen tájak felé, szóval ezeknek vakmerő embereknek kellett lenni, akik ilyen utakra vállalkoznak. Tehát na, itt mi jelenik meg? A messzeség birtokba vételének egy korai jegye. A viking utazások alkalmával, itt van egy térkép is, amit beemeltem, úgy, hogy mifelé jutottak el, tehát Észak-Amerikától kezdve az orosz sztyeppéken keresztül, tehát a különböző nagy folyókon lehajózva, a földközi tengeren is, tehát óriás. Na, ez a fauszti ember távolsághoz való viszonyának egyik első jegye. Aztán egy ugyanilyen törekvés, ősérzés fejeződik ki a gótikus székesegyházak kialakításakor, egyáltalán a gótika megszületésekor. Itt ugye a tér fölfelé irányul, szakrális tér, a mennyei térnek a birtokba vételére, meghódítására születnek ezek az égbetörő tornyok. És hát ugye az első gótikus székesegyházat, azt Szizser apát vezetésével 1137 körül kezdik átépíteni, de most nem azt vetíteném be először, hanem mutatva egy dél-angliai Salisbury nevű városnak a gótikus székesegyházát, ami az angol gótikában azért híres, mert a tornya ennek a legnagyobb vagy legmagasabb a templomtesthez viszonyítva. Tehát egy teljesen jellegzetes az égbetörésnek, a szakrális térnek a meghódítása. Hát ez is a fauszti emberre jellemző. Korábban ilyen stíluselem nem létezett egyetlen más építészetben vagy kultúrában sem. És akkor most jön egy érdekes dolog. Egymás mellé tettem Lisszabon és Szent-Denis katedrálisának a külső képét. Látható, hogy durván azonos időszakban készülnek el, tehát a 12. század közepén. Kívülről mind a kettő egy zömök-tömör építményhez hasonlít, tehát olyan nagy különbség nem látható. De hogyha az interiőrt megnézzük, a belsejét, akkor látható, hogy a baloldali képen ugye a lisszaboni székesegyház az még tökéletesen a románika jegyében van, tehát a félköríves boltozatok és a súlyosság, tömörség. Szent-Denis pedig, ami mondom, hasonló időszakban készül, ott már megjelennek a gótikára jellemző stílusjegyek. Tehát, hogy itt is történik egy törés, egy változás, a gótika kinyílást jelent újfajta terek irányába, amit a korábbi építészet még nem hajtott végre. Aztán egy harmadik elem, hogy néhány évtizeddel a gótika születése előtt II. Orbán pápa meghirdeti a keresztes hadjáratokat. El is kezdődnek rövidesen. Na most teológiai keretek között ez megint a távolság a messzeség birtokba vételével válik egyenlővé. Ugye formailag Krisztus sírjának a fölszabadítása lenne ez, de gyakorlatilag, ahogy a következő térkép mutatja, Európa ismét kilép magából, egy másik kontinensre megy át, a Közel-Keletre, és próbálja ezeket a távoli tereket valamilyen formában meghódítani, és itt még teológiai értelemben is, vallási értelemben is a sajátjává tenni. De a távolság legyőzése, a messzeség legyőzésének a lépései távolról sem érnek véget. Itt vannak például a modern tűzfegyverek, hát azok nem mások, mint a közelhozás az ellenségnek, ugye, hogy meg tudjam vele valamilyen formában semmisíteni. Itt van egy kézi, ilyen puskának a képe 1350 körül, nagyon kezdetleges valami. Azután ilyen a könyvnyomtatás felfedezése Gutenberg részéről, tehát az íráson át való legyőzése a fizikai térnek. Aztán ilyen a perspektíva felfedezése a festészetben Piero della Francesca részéről. Krisztus születése című képe, ez 1410-20 körül született meg. Nézzék, a háttér az egyik első, ha nem a legelső olyan ábrázolás Európában, ami nem síkban ábrázolja a hátteret, hanem perspektívikus elrendezésben. És akkor itt kezd derengeni ugye valami a spengleri szintetikus látásmódból, hogy ami a festészetben, a haditechnikában, az építészetben, a vallásban mind-mind különböző irányokat mutat, hogy azt mondja, hogy ezeknek közös a gyökerük, a távolság, a messzeség, hát legyőzése munkál mindegyiknek a végén, akár művészetről, akár a haditechnikáról legyen szó. De a történet még nem ér véget, az infinitezimál számítás ugyanúgy ide tartozik megítélése szerint a matematikában, mint a vasúti és légi közlekedés a modern korban, vagy a modern médiáknak a kialakulása, ami szintén ezt közelebb hozza, és logikus a dolog, hogyha megélte volna az űrutazást és a számítógépet is, gondoljuk a cyberspace-re, szintén a nyugati dinamika példáinak tekintette volna. Ami pedig az iPhone-t, tehát az intelligens telefont illeti, ami mindannyiuk markában ott van, és lehet, hogy némelyek nyomogatják is, mert unják az előadást, az tulajdonképpen abszolút értelemben véve távtalanít. Tehát az egész világot az ember markába helyezi. Tehát így értékeljék azt az eszközt, ami a kezükben van. Tehát tulajdonképpen ez a beteljesítés egy bizonyos értelemben a távolság legyőzését folytatott küzdelemnek, ami Spengler szerint a fauszti ember gyakorlatilag közel 1000 éven keresztül befolyásolta és meghatározta. Tehát ezt nevezhetjük ősszimbólumnak, egy sajátos térartikulációt, ami a mi kultúránkra jellemző. És akkor egy új problémára, a tulajdonképpeni témánkhoz jutva eltérünk rá, az pedig a következő. Ugye eddig eljutottunk ahhoz, hogy a világtörténelem kultúrákból tevődik össze, önmagukban zárt képződményekből, ezek közül az egyik a fauszti, amiben mi is élünk. Itt viszont még egy döntő különbséget tesz. Egy adott kultúrán belül megkülönböztet egy olyan időbeli szakaszt, amit ő civilizációnak nevez. Ez pedig a lefelé ívelő, a kultúrának a lefelé ívelő, hanyatló, végső soron pusztulásba vezető időszaka. Tehát figuratíve képzeljék el, egy kultúra egy kört ír le, aminek az egyik fölfelé ívelő szakaszát továbbra is kultúrának nevezi, viszont a lefelé hajló, hát hanyatló és pusztuló időszakát civilizációnak. Ezért ettől kezdve, picit zavaró, de azért nem olyan nagyon, a kultúra szónak kettős jelentése van Spenglernél, tehát egyrészt jelenti az egész kultúrkört, úgy, ahogy van a maga teljességében, másrészt jelenti annak egy szakaszát, mégpedig a fölfelé ívelő szakaszát szemben a hanyatló időszakkal, amit civilizációnak nevezünk. Mi jellemző ennek a kettőnek a viszonyára? Az egyiket már említettem, tehát hanyatló, illetve felemelkedő, illetve hanyatló időszak. Az egyik újítása részéről, hogy ezek itt nála egymás után következő időbeli periódusok. Tehát időben az egyik korábban van, a másik később van. Ez azért nagy újítás, mert ezt korábban inkább vertikálisan képzelték el, egymásra épülő rétegekként. Alsó szinten van a politikai élet, a polgári élet, a technika, az angol WC, a nem tudom én micsoda, a jogi világ, ez az alsóbb szint, a civilizációi, és akkor erre épül föl a kultúra, tehát a vallás, a művészetek, filozófia, tudományok magasabb szintje, tehát hogy rétegesen épülnének egymásra. De ez volt a korábbi fölfogás. Kantnál például nagyon szépen meglátható ez. Spenglernél viszont nem egymásra épülő, tehát nem vertikális, hanem egymásra következő, tehát horizontális szakaszokról van szó. Tehát ez az egyik nagy újítás. A másik pedig az, hogy ezek nem csak egy periódus egymásra következő részei, egyik volt korábban, a másik később, hanem jellemző rájuk a polaritás is, vagyis hogy egymás ellentétét képezik. Az egyikre már utaltam, de hát majd jön itt a többi is ennek az alapellentétnek az alapján. No, és akkor itt kezdjük megnézni a civilizáció általános vonásait, különös tekintettel a mi civilizációnkra. Azt mondja, a civilizáció egy kultúra elkerülhetetlen sorsa. Hát ez egy elég kemény kijelentés, ami azt foglalja magában, hogy nem választás kérdése, hanem elkerülhetetlen sorsszerűség. Miből táplálkozik ez a sorsszerűség? Abból, amit a korábbiak során már említettem, hogy itt egy ilyen élőlényekként fogja föl a kultúrát, tehát mégpedig magasrendű élőlényekként, olyanok, mint amelyek mi vagyunk kicsiben. És ahogy mi is megszületünk, felnövünk, felnőtté válunk, megöregszünk, és a végén elpusztulunk, mi se tudunk változtatni rajta, tehát bármennyire kapálózunk is ellene, hogy szeretnénk visszafele haladni az időbe, visszafiatalodni, hány fantasztikus történet van ezzel kapcsolatban, meg genetikai kutatások is, nem tudom én micsoda, mégis valami sorsszerűség az, ami bennünket afelé visz, hogy nem fiatalodunk attól kezdve, hogy világra jöttünk, hanem bizony állandóan öregszünk, és a végén elpusztulunk. Na, tulajdonképpen ez a sorsszerűség köszön vissza egy civilizáció esetében is. Azért mondja az, hogy egy civilizáció, egy kultúra elkerülhetetlen sorsa, mert nem fordulhat vissza, ugyanúgy, ahogy az emberi élet sem játszódhat le hátulról előrefelé. Egy másik megközelítés, amit így nevez, kultúra és civilizáció, ez egy lelkiség eleven teste, illetve múmiája. Találom megint a megfogalmazás, tehát hogy az első szakaszt, vagyis a kultúra szakaszát az alkotás jellemzi, a kreativitás, a termékenység hatja át. Ekkor olyan területek virágzanak, mint a művészetek, a vallások, filozófiák, részben a tudományok, tehát ez a szellemi túlsúly figyelhető meg. A második szakasznál viszont az eredendő alkotóerőnek, és azt tartja Spengler igazinak, ez kimerül, kiszárad, terméketlenné válik, és ekkor a hangsúly más területekre tevődik át, amelyek ekkor indulnak jobban fejlődésnek, ilyen a technika, a közgazdaság, a jog, a testkultúra és ehhez hasonló dolgok. Hát ő ezeket, mondom, 100 oldalkon keresztül vizsgálja és elemzi a művében. Aztán további megnevezés, hogy az első szakasz inkább organikus jellegű, tehát szerves fejlődés jellemző rá, a másikra pedig, a másodikra az elfásultság, a mechanikus lesz, a rutinszerűség lesz inkább a jellemző. És ugye beszéltünk arról, hogy egy kultúra voltak éppen a lehetőségek kihordása, na most amikor a civilizációban elér ennek a szakaszához, akkor a kultúra hirtelen megmerevedik, elsorvad, vére megalvad, erői megtörnek, civilizáció lesz belőle. Tehát egy törés megy végbe, és akkor elindul a kérlelhetetlen hanyatlás időszaka. Továbbá valamennyi kultúrának megvan a maga civilizációja, tehát nem teljesen egyformán mennek ezek végbe, de mindegyik a maga nemében valamilyen sorsszerűséget mutat, és akkor ennek alapján lehetne kitérni arra, hogy a jelenlegi fauszti kultúra civilizációs szakaszát megítélése szerint mi jellemzi. Akkor nézzük meg még a hátralevő időben ezt. Ez azért fontos, mert ennek a fauszti civilizációnak, tehát amiben benne vagyunk, az ábrázola és a bírálata, ez nagyjából a 20.-21. századi európai, nyugat-európai, európai világ ábrázolásával és bírálatával egyenlő. Egy idézet, ami tőle származik és nagyon fontos, a nyugat alkonya, így szemlélve, nem kevesebbet jelent, mint a civilizáció problémáját. Tehát nem véletlenül ezt a címet adta a ő művének. És valójában akkor a célja az lesz, hogy akkor ennek a következményeit, tehát az előttünk álló néhány évtizedet, egy-két évszázadot próbáljuk ennek alapján látni. Annyiban könnyebb helyzetben vagyunk, mert a Spengler művének megjelenéséhez képest mi már 100 évvel később élünk, és akkor lehet lemérni, hogy na miben tévedett, miben nem, ezt próbáljuk most akkor nyomon követni. Mikortól indul a civilizációs szakasz? Kezdjük azzal, a fauszti kultúrában, ugye az ezredforduló körül indul el, és akkor egy 7-800 éves fejlődés után valamikor a francia forradalom körüli időkben történik meg az átmenet. Vagyis a fauszti kultúra nagyjából 1800 táján lép át a kultúra szakaszából a civilizáció szakaszába. Gazdasági téren ez ugye a nagy ipari és technikai forradalmak sorozatát jelenti, politikai téren pedig a francia forradalommal és Napóleon színrelépésével egyenlő. Továbbá az is jellemzi, hogy a korábban domináns művészi, kulturális, vallási dominancia elsőbbrendűség átadja a helyét a gazdaság, a technika, a politika és a hódítás uralmának. Most a Spengler szemében ez az egyértelmű hanyatlásnak a jele. Tehát ezen lehet vitatkozni természetesen, hogy ez most hogy áll és hogy van. Finomítani most nincs rá idő, de hogy ezt már egy negatív valaminek fogja föl. Egy további idézet. A kultúrember energiája befelé, a civilizált emberé pedig kifelé irányul. Ebben ugye az mutatkozik meg, hogy a kultúra embere még nagy hangsúlyt fektetett a lélek, a szellem művelésére. Tehát a léleknek is vannak terei, ahogy ezt régen az emberek tudták, Ágoston és mások. Nem csak a külső térről, fizikai térről beszélünk, hanem a lélek tereiről, és ennek a művelésére, építésére épp úgy szükség van, vagy épp úgy szükség lenne, mint a külső térére. Nem véletlen ugye, hogy bodybuilding az létezik a napjainkban, mint a külső tér egy darabjáé, de soulbuilding az nem igen. Arról nem igen lehet beszélni, az mondjuk legfeljebb 600-800 évvel ezelőtt történt, amikor hát szent emberek próbálták a maguk lelki tereit is meghódítani valamilyen formában. Tehát a civilizáció emberére az expanzió jellemző a belső tér helyett, a terjeszkedés, a külső hódítás, a külső térnek az uralmunk aláhajtása. Miközben hát elhanyagolja a belsőt. Tovább megyek, mert iparkodni kell. Milyen embertípus felel meg ennek a civilizációs állapotnak? Spengler nagyon találóan ezt agyembernek, Gehirnmenschnek nevezi. Melyek ennek a fő vonásai, ennek az embertípusnak? Először is antimetafizikus. Vagyis nem érdeklik az elvont spekulációk, teljesen elveti őket. Így fogalmaz, az agyember számára csak külső lehetőségek léteznek. Vagyis a célja az expanzió, még egyszer a hatalomszerzés, a külső világban való érvényesülés, a siker, stb. Tehát ezek például tipikus jegyei ennek az úgynevezett agyembernek. Aztán jellemző rá a hűvös tényérzék, tehát a tényekhez való ragaszkodás, a magas szintű intelligencia, tehát ez az embertípus nem buta, sőt, nagyon is érdelmes, ami tehát a számítással, a kalkulációval egyenlő, a kalkulálással, továbbá jellemzőre a vallástalanság, mai szóval azt mondhatnánk, hogy egy ilyen technokrata embertípus érthető ez alatt nagyjából. A civilizáció alapkategóriái jelentik a világváros és a vidék. Na most ezzel egy megint új területre megyünk. Spenglernek a város filozófiája rendkívül érdekes és tanulságos valami. Voltaképpen egy fejlődésképnek a bemutatására vállalkoznék nagyon vázlatosan, aminek a kezdetét, megint menjünk vissza az ezredforduló körül időszakban, kis települések jönnek létre, többnyire, ha az antik városok maradványaitól eltekintünk, aminek a középpontjában egy várkastély, templom áll, köré csoportosul néhány házikó, és ez mondjuk egy ilyen magvát képezi egy kis településnek. Sajnos erről nem tudtam letölteni képeket, de valami hasonlót láthatunk ezen az előttünk álló ábrázolásban. De vannak olyan, hát már nagyobbá vált időközben, nagyobbá vált városok, amelyek ezt a magot tulajdonképpen igen jól visszaadják. Ilyen például Carcassonne Dél-Franciaországban, vagy pedig egy hasonló gyönyörűséges város Ávila Kasztíliában, Észak-Kasztíliában, tehát Spanyolországban. Úgyhogy ebből indulnak ki a dolgok. Na most utána megjelenik a színen a klasszikus város, adott esetben ez kultúrvárossá alakul, mint például Athén, Firenze vagy Weimar a német klasszika időszakában. Itt van például Athénről egy ilyen maketszerűség, ott van az Akropolis a közepén, és tehát egy néhány százezer ember élt benne, nem több, tehát ez egy jellegzetes kisvárosnak tekinthető mai mércével mérve. Itt van Firenze, hát nyilván azóta már terjeszkedett egy csomót, de hasonló módon képzelhető el, vagy pedig Weimar, ami szintén azóta már ugye sokat fejlődött. Na most ezután lép színre, és akkor itt lépünk át valamikor a civilizáció szakaszába, megjelenik a nagyváros, az ipari forradalmak, a demográfiai robbanás, az urbanizáció eredményeként, és akkor bemutatnék egy képet Manchesterről, 1870 körül, gyáróriások, ugye füstölgő kémények is egy jellegzetes ipari nagyvárosnak a képét látjuk. London a 19. században ez már kezd ugye világvárossá átnőni, és egy harmadik, ami szintén elég riasztó képet mutat, egy Henley nevű brit város az 1930 körüli időszakban, tehát ezek fényképek, tehát nem hazudnak. Végül megjelenik a színen a világváros, ez már az utóbbi évtizedekre jellemző, a metropolis vagy megalopolis. Spengler még ezt nem élte meg, de csodálatos idézetei vannak a mű előszavában, amikor azt mondja, hogy vizionálok valamikor az ezredforduló utáni időszakra nagyvárosokat úgy 10-20 millió lakossal, olyan közlekedéssel, amelyek a mai ember, az akkori ember számára tébolyultnak tűnnek. Tehát a mai megalopoliszoknak a képét azt előre pontosan meg tudta adni, hogy tulajdonképpen mi következik a civilizáció legvégső fázisában. Ez nem csak a Faustira, hanem a korábbi kultúrák civilizációs szakaszaira is jellemző. Itt van egy-két kép az ókori Rómáról, tehát a császárkori Róma világváros volt, metropolis volt a szó akkori értelmében véve. Itt van egy másik kép, ugye a maketről, a Kolosseumot, egy nagy vízvezetékrendszer figyelhető meg mellette, tehát ez Rómára jellemző. Akkor Babilonra ugyancsak ez a késői világvárosi jelleg, amit sikerült egy képen úgy letölteni, hasonló jellemző az ókori Alexandriára. Mindenütt többé-kevésbé megfigyelhető ez a saktáblaszerű elrendezés, tehát az egymásra merőleges utcák. Nézzék meg Alexandriát olyan, mintha Manhattant látnánk, tehát a mai New Yorknak a központját, tehát az Avenue-k és az utcák sorozata alapján. De hasonló jellemző a mexikói Tenochtitlánra, tehát az azték kultúrának a középpontjára, illetve központjára, és itt jelenik meg utána ugye Manhattan, tehát New York a maga világvárosias jellegével, egy-két kép. És ami ezután jön, ami már New Yorkon is túlmutat, az pedig Mexico City, aminek a fő sugárútja egyes források szerint 65-70 km hosszúságú, tehát olyan, mint Szegedtől Kecskemét. Tehát téboly, ha belegondolunk, tehát is ez egy város jelent. És akkor ide jön Shanghai, tehát ami már az előzőeket is meghaladja, és a mai megalopoliszoknak nevezhető. Na most, ezekre a világvárosok kialakulására az jellemző, hogy a világtörténelem voltaképp néhány ilyen világváros központjába szorul. Ott néhány ezer, néhány tízezer ember dönt, emberek milliárdjainak a sorsa felől, és ezért egész kontinensek voltak éppen a puszta vidék, a provincia szintjére süllyednek le. Ezért adtuk a címet, hogy világváros és vidék, hogy tulajdonképpen ebben a kettőségben mozog a mai civilizáció, fauszti civilizációnak a története. Hozzá kell tenni, Spengler nem volt eredendően városellenes. Szó sincs róla, mindig is hangsúlyozta, hogy a kultúrák városkultúrák, tehát a városi életmódhoz tartozó képződmények, és rámutat arra is, hogy a város eredendően maga is növényszerű valami, tehát egy organikus képződmény, aminek voltak épp a környező területekkel ilyen szerves kapcsolatban kéne maradni. Ami negatív érzéseket kelt benne, az az organikus tájról való leszakadása a városnak, szervetlen világvárosok létrejötte, és a mechanikus jellegnek az eluralkodása. Ez a modern és beton és kőkolosszus, amit a mai világváros mutat, Szembetűnő módon tárja elénk a megmerevedés, a megkövesedés, a petrifikációnak azt a jelenségét, ami megítélése szerint minden civilizációs szakasznak a jellemzője. Itt, hát próbáltam még a múlt század elején, sokkal nehezebb volt, Pataliputra nevű indiai, tehát romok vannak csak belőle, de azt is megpróbálta ebben a sémában elhelyezni, tehát hogy a civilizációk minden esetben előbb-utóbb ilyen gigantikus megapoliszoknak a kialakulásához vezet, és hát ezek vindikálják az irányítás jogát. Ugyanakkor ezeket a városokat Spengler valamilyen démoni szépséggel ruházza föl, mind a két szó lényeges. Tehát a szó rabul ejtik az embert, a szó mindkét értelmében, tehát le is nyűgözik, el is bűvölik, csodálatosak, de ugyanakkor el is pusztítják egyszerre. Tehát mind a kettő benne van. A világvárosok lakói már nem egy adott néphez tartoznak. Tehát ott már nem egy nép lakik, hanem a szervetlen, amorf tömeg. Tehát a korábbi időszakok népeit a tömeg váltja föl, ez egy újabb nagy kérdéskörhöz vezetne. Lakói egy új nomád, így foglal állást, egy parazita tűnik fel, a nagyvárosi lakos, az alaktalanul hullámzó tömegben fellépő, tradíciókat nélkülöző, vallástalan, intelligens és terméketlen tényember. A Tatsache Mensch, tehát ez az új nomád típus, amire jellemző, hogy a világ bármely nagyvárosában otthon érzi magát. Jussak el akár Bombaybe, akár Vancouverbe, vagy akár melyik részére a világnak, de idegenül érzi magát, ha egy szomszéd kisvárosba kell neki elmenni, vagy ne adj Isten valamelyik faluba. Az már idegennek tűnik a számára. Tehát na ezt az ember típust vagy fajtát nevezi Spengler nyilván bizonyos negatív konnotációkkal újnemesnek. Ennek az embernek, ennek az egyéb iránt intelligens embernek a lényére, létezésére az állandó feszültségben élés jellemző. Tulajdonképpen azt mondja, hogy az intelligencia voltaképp nem más, mint a legmegfeszítettebb megértés képessége. Tehát amikor ott ülünk az irodában, a számítógép előtt, és akkor, amikor már majd dolgozni fogunk, ugye, tehát ez a megfeszített képesség, hogy megérteni próbáljuk a dolgokat, amelyekkel foglalkozunk, vagy amelyekkel foglalkoztatni bírnak bennünket, ez tipikusan jellemző erre az embertípusra. Mivel azonban az intelligencia hosszú távon ezt képtelen elviselni, mert az ember ebbe beleőrülne, hogyha állandóan ennek a drillnek, ennek a feszültségnek az alapján kéne élnie, megjelenik mellette a világvárosi pihenés adekvát módja, a szórakoztatóipar, a kikapcsolódás. Erről a következőt azért felolvasnám. Ennek formája, és akkor az ellentéteket figyeljük, a legintenzívebb gyakorlati gondolkodási tevékenység felváltása ellentétével a tudatos hűléssel. Tehát aki 8 órán keresztül ott ül a gép előtt és megfeszített erővel a működteti az intelligenciáját, kikerül onnan, mit csinál, a tudatos hűlésnek adja át magát Spenglerse. A szellemi feszültség feloldása a sport testi feszültségével. Kocogok, mit tudom én ilyen. A testi feszültség feloldása a gyönyör érzéki feszültsége révén. Szellemi izgalmak helyett a játék és a fogadás izgalma. Ezt tér vissza, mondja, minden civilizáció minden világvárosában. Nyilván túloz a Spengler, de alapvetően a tendenciát tekintve nagyon lényeges kérdésekre vet fény. Itt van egy rövid lista, tehát hogy a hazát hogy váltja föl a civilizációban, a kozmopolitizmust, a hagyományt, a tűvös tényérzék, a szívvallását, a tudományos vallástalanság. Tehát még egyszer ennek a poláris jellege a kultúrának és a civilizációnak az egymással való ellentéte nagyon markáns módon kijön. Ez áthatja az élet, a világváros élet túlnyomó részét, a művészeteket. Az az irodalom ezzel is foglalkozik, ami ebben ezekben a metropoliszokban kitermelődik, azt mondja, nem világirodalom, legfeljebb csak világvárosi irodalom. Nem ugyanaz a kettő. És akkor itt már észköltőkről beszél, tehát akik nem igazán költenek, hanem csak konstruálnak. Tehát hogy tudatosan, racionálisan kikombinálnak egy jelző szerkezetet, vagy valamilyen formát, amivel esetleg újdonságot arathatnak. Akkor most fordulunk a saját szakmám a filozófia felé. A világvárosi filozófus azt mondja, már nem terem, csak átértelmez. Súlyos szavak, és tényleg erről van szó. Hasonlítanak a mai filozófusok, ahogy lentebb írom, a kokalevelet rágcsáló hajdani bolíviai ezüstbányászokra. Kiszívták már a levél minden erejét, mégis rendületlenül rágják, csócsálják tovább, és a világért sem akarják kiköpni. Tehát gyakorlatilag ez jellemző a mai filozófiára is, és ezt, mint filozófia katedrának a birtokosa, ezt ki tudom jelenteni felelősség teljesen. És mielőtt a világvárosi ember egy további végső tulajdonságára, terméketlenségre térnék, még egy területet nagyon röviden megemlítenék, ez pedig nem más, mint a sajtó. Hát a második kötetben foglalkozik ott a vége felé ezzel, egészen kivételes módon a 20. század elején, tehát amikor még se internet, se világháló, se hétszentség, rájön már és látja ennek a hihetetlen fontosságát. Idéznék. Az európai-amerikai politika a sajtó révén a szellemi és pénzügyi feszültségeknek az egész földre kiterjedő olyan erőterét hozta létre, amelybe, anélkül, hogy tudomásunk lenne róla, mindenkit bevont. Mondom, ez több mint 100 évvel ezelőtt hangzik el, ma ez jóval erőteljesebb már, mint amilyennek ő annak idején gondolta. A sajtó, mint hatalmi eszköz, ez lenne háromat emelnék ki, ennek egyik formája a kényszerítés. Ugye a mesterségesen előállított igazságok révén, tehát hogy a sajtó kiveri a világból az igazságokat. Azt mondja, amit a sajtó akar, az az igaz. A sajtó parancsnokai hozzák létre, alakítják át, cserélik ki az igazságokat. 3 hét sajtómunka, és az egész világ megismeri az igazságot. Hát nagyon sokszor meg kell nézni a mai médiákat, tulajdonképp ez történik. Másik formája pedig ugyanennek az ellentéte, a mesterségesen végrehajtott elhallgatás. Akkor a sajtó, mint hadászati eszköz. Ennek ismert formája, hogy a sajtóhadjárat, van ilyen kifejezés is a köznyelvben. Idézném, a sajtó ma egyfajta hadsereg, gondosan megszervezett fegyvernemekkel, az újságírókkal, mint tisztekkel, és az olvasókkal, mint katonákkal. Illetve a harmadik, a sajtó, mint az elbutítás eszközeit. Nietzsche nyomában jár, de ő is kiemeli. Azt mondja, a demokrácia az újság révén teljesen kiszorította a könyvet a néptömegek szellemi életéből. Atya úristen, hát ma mit mondana? Mert amikor ma már nem, hogy könyvet nem olvasunk, hanem folyóiratot sem, újságot sem, gyakorlatilag már csak blogokat olvasunk, sőt már blogokat sem néha, hanem a Facebook alapján tájékozódunk. Szóval gyakorlatilag itt megint meglát egy olyan tendenciát, ami azóta hatalmasra nőtt a fauszti civilizáció világából. És a sajtót illető konklúziója az lenne, hogy manapság nem sajtószabadságra lenne szükség, hanem a sajtótól való szabadságra. Egy kicsit meneküljünk annak a befolyása, illetve hatalma alól. És jön az utolsó kérdés, ez pedig a civilizált ember terméketlensége. Spengler szoros kapcsolatot állapít meg a feszített, erőteljesen működő intelligencia, valamint a terméketlenség között. Vagyis arról lenne szó, hogy a csúcsra járatott, túlfeszített intelligencia valamiképp elfonnyasztja, elsorvasztja az ember biológiai létében meglevő kozmikus taktust vagy ritmust. Tehát az, ami élő mi voltunkat mutatja. Tehát azt mondja, hogy a terméketlenség nem magyarázható meg pusztán oksági statisztikai alapon, hanem ennek mélyén megítélés, ez megmagyarázhatatlan, szinte misztikus élmények rejlenek. És kísértetiesen fogalmaz, a világvárosok utolsó lakói már nem akarnak élni. Talán egyénenként még igen, de típusként, tömegként már nem. Ebben az összlényben kialudt a haláltól való félelem, tehát kialakul egy metafizikai életidegenség, amit gyönyörűen ábrázol például az ókori Rómának a kihalásával. Hogy ökörcsoldák legelésznek a fórumon, alig létezik már ember benne, és gyakorlatilag ezt gyönyörűen mutatja, elénk tárja. Tehát ez a végső dolog, a terméketlenség. Összegezve az egészet, tehát a civilizáció egy adott kultúra kikerülhetetlen vége megítélése szerint, amiben minden kultúra, a mi fauszti kultúránk is beletorkolik. Ezért adja a Nyugatalkonya címet, és egy profetikus idézet most itt a végéről, tehát még egyszer ezt 18-ban írta. Ma már, tehát 18-ban világosan érezzük annak az eseménynek az első jeleit, amely majd a következő évezred első évszázadaiban következik be, a Nyugatalkonyát. Hát jelenleg ennek lehetünk szemtanúi, és hogyha így nézzük, tisztelt kollégák, egy hihetetlenül érdekes állapotban vagyunk, mert ezt úgy szóval kísérletileg láthatjuk a saját szemünk előtt, és akkor ugye ebbe ki hogy foglal állást, az nyilván mindenkinek a maga dolga, de itt vagyunk benne, és hát tesztelhetjük gyakorlatilag a spengleri jóslatokat. Tehát nagyjából fővonalait illetően így néz ki a nyugat alkonyában felvázolt jövő, ami még egyszer, tehát vas szükségszerűséggel következik be. A második kötetet egy Szenekától vett idézettel zárja, Ducunt fata volentem, nolentem traunt, a sors vezeti azokat, akik követik, és vonszolja azokat, akik ellenállnak. Tehát nem lehet kitérni előle. A végén itt van a sírja, Münchenben 1936-ban temették el, és a legvégére még betettem azt a monográfiát, ami itt van az asztalon is, amit Juhász Anikóval, a feleségemmel együtt közösen írtunk Spenglerről. Itt a TIG-ben gondolom elérhető egy-két példányban, akit érdekel, akkor ezt is tudja forgatni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen professzor úr előadását, jövő héten szintén az STL Szabad Egyetem előadássorozat keretében professzor dr. Csikány Tamás ezredes érkezik, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Napóleontól a Szabadságharcig című előadásával. Várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra! Thank you.